Akkor menjünk Isten igéjéhez, lépjünk ebbe az irányba, és mindjárt átfogtok itt egy kivetített ige verset, amit valószínűleg elég jól ismer mindenki. Ez a Kolossé 2.7-nek az ige verse. Nem lesz sok dia, és nem lesz nagy kivetítés, hanem csak ez a vers, hogy azt mondja az ige szakasz, hogy gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősítjetek meg hit által, amit tanultátok, és hálásatok legyen egyre bőségesebb. És ha jól emlékszem, Laci, egyszer beszéltél erről. Jól emlékszem? Egy olyan másfél éve? Nem tudom. Nem baj, hogyha igen, az sem baj, ha nem. Tehát, hogy maximum ismétlünk egy kicsit, úgyis lesz más ismétlés is. Azért akartam ezt hozni, mert hogy ezt gyakran használjuk hálaadó napon, ezt az igeverset. Gyakran feljön, hogy akkor ebbe éljünk, ezt gyakoroljuk. És egyfajta felszólítás, igaz? Hogy milyen módon kell hálát adni, milyen módon kell élnünk, milyen módon kell cselekednünk. Ha hadolvasom most hozzá az előtte levő verset is, hogy kettőt együtt olvassuk el. Kolossi 2.6.7, így hangzik. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősítjetek meg a hit által, amit tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Ez azért jó, mert hogy így egyel több felszólítás van benne, hogy éljetek is ő benne. Ugye, úgyhogy még több parancs van számunkra, de szeretném egy kicsit átformálni számotok, hogy azzal kezdve, hogy mivel tehát már elfogadtátok. Mivel már megvolt az a döntés mellettek, hogy az életeteket Istennek adjátok. Mivel már úgy döntöttetek, hogy az Úrral akartok együtt élni. Hoztatok egy döntést, egy határozást, hogy vele vagytok, mellette vagytok. És úgy hiszem, hogy azért vagytok most itt, mert vagy gondolkodtok ilyen döntésen, vagy hoztatok egy ilyen döntés Isten mellett, hogy igen, vele akartok élni. Ezért akartok hálát adni is neki. És azt mondja, hogy mivel ezt a döntést meghoztátok, már elfogadtátok, és kit fogadtatok el, és milyen módon. És nagyon fontos hozzá, hogy kit fogadtatok el? Jézust. Elfogadtátok Jézust úrként. Elfogadtátok Jézust, az Urat. És mindenket nagyon fontos pont hozzá, hogy nem egy általatok vélt Isten képet fogadtatok el. Nem csak az Isten fogadtuk el. Ugye azt mondjuk, hogy az Isten. Hiszel Istenben? Ó, igen, persze, hiszek. Csomó ember rávág egyből, hiszek. Valamiféle Istenben. Az, hogy milyen, az, hogy kezelem, az már mindegy, de hiszek persze valami Istenben. De azt mondja, hogy Jézust fogadtátok el. Jézust, aki megjelent ebben a világban, aki meghalt a bűneinket, aki feltámadt. Hogy legyen előttünk világos és tiszta az, hogy ő az, akit elfogadtunk. De azt mondja, hogy Jézust, az Urat. És nagyon fontos számomra ezt kihangsúlyoznom, magamnak legalábbis mindenképpen fontos kihangsúlyoznom, hogy nem Jézust a havert fogadtam el, nem Jézust a főparancsnokot, nem Jézust, aki diktál mindenben, nem Jézust, aki lebarátkozik velem, és megyünk sörözni közösen, meg hasonlók, nem ilyen vagy olyan szélsőséget, hanem Jézust, az Urat. Hogy Úrnak lássam őt. Hogy ő valóban Úr az életembe. Hogy nem csak arról van szó, hogy megváltott, de hogy én neki adtam az életemet. Hogy azt mondtam, ami az Ószövetségben van, hogy oda teszem az ajtó félfához a fülemet, és lyukaszd át, hogy ezzel kifejezem azt, hogy én hozzád tartozom. Hogy én a tiéd vagyok. És milyen érdekes, hogy használnánk, hogy most akkor mindenkinek lyukasztjuk itt a fülét az ajtó félfánál, hogy ez lássa mindenki. Hogy mindenki tette valamit, egy halat a homlokára, nem tudom, tök mindegy. De hogy mernénk azt mondani, hogy igen, én láthatóvá akarom tenni azt, hogy Jézus az Uram. És normálisabban azt mondjuk, hogy ezt akarjuk csinálni, láthatóvá akarjuk tenni Krisztus. Ugye erről volt szó az elmúlt hetekben is, hogy legyen látható az a tőkes, hogy legyen látható a mindenható Isten, hogy mindenki tudja azt, hogy ő az Úr az életemben. Azt mondjuk, mivel hát már elfogadtátok Jézus az Urat, úgy folytatja, hogy éljetek is ő benne. És itt van egy felszólító mód, hogy benne kell élnünk. Ugye ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy tényleg minden, amit teszünk, az szóljon ő róla. És azt mondjuk, hogy hát ez egy jó parancs, igen, szeretnénk ezt csinálni, de azért nem mindig megy, néha kicsit félre siklunk. Ugye a benne élni az nem annyira egyszerű. És ha mit tett az, hogy benne élni? Hogyan tudunk benne élni? Ezek kezdtem már gondolkodni. És feleségem nagy segítsége ebben, mert hogy ő nagyon szeret kertészkedni. Ezt már tudjátok róla. Szereti a földet túrni, engem pedig belekényszerít ebbe a munkába. Tehát, hogy én is részt veszek benne, és ő profi abban, hogy jól alakítsa úgy a talajt, hogy az jól legyen a növénynek. És úgy képzeltem azt, hogy éljetek is benne, ez körülbelül, mint amikor a növény benne van a talajban. Hogy belehelyezem a talajba, ahol minden megvan számára ahhoz, hogy felnövekedjem. hogy életek is ő benne, az arra hív minket Isten, hogy olyan módon legyünk ő benne, mint a növény a talajban. Hogy az, ahonnan az életet vesszük, az benne van a földben. És ugye lehet úgy növényt hajtatni, hogy beteszed mondjuk ilyen vízbe, nem tudom, milyen, fogalmas is milyen fajta módszer, kézzel megjöttem, hogy elmondja. De hogy lehet sok fajtaképpen gyökeresztetni növényeket, lehet sok mindent csinálni, de előbb vagy utóbb bele kell kerülni a talajba. Különben nem fog életben maradni. És van olyan része, ami kilóg belőle, és az, ami látható a világ számára. Van olyan része, ami kiáll mondjuk egy fának a talajból, és azon vannak a gyümölcsök. Vannak olyan részek a paradicsomnál, amikor azt én szeretem, ami kijön belőle, és ott van a lényeg, amit megehetek a paradicsomot. És akkor ültetünk ilyen kis, mi ez a pici? Koktél, köszönöm. Koktél paradicsomot, akkor mindig nézek a gyerekek, hogy hova tűnt a paradicsom? Hát igen, apa kimet lelegelte. Tehát, hogy szeretünk kint ültetni, én is szeretem lenni aztán róla, de hogy mindig van olyan része, mert a talajban van. Mert ha az nincs, akkor nem marad életben. És azért fontos, mert ha utána van felsorolás, az fontosan erről beszél, hogy meggyökerezve, ráépítve, megerősödve és tanítatva. És azért mondom így, mert hogy az eredeti szövegben azt mondja, hogy meggyökeresztetve, ráépítetve, megerősítetve és tanítatva. Nem az, hogy úgy fordítjuk, hogy gyökerezzetek meg, épüljetek fel, erősítetek meg, és amint tanultátok, történjen mindez. Hogy úgy éljük meg ezt, hogy van egy parancs számunk, hogy mit kell csinálni. De amikor igazából beszél az, hogy éljetek benne, ez az alap természet a növénynek, hogy élni akar, éljetek benne úgy, hogy megvagytok gyökeresztetve, hogy gondoskodott arról a jó gazda, hogy legyen gyökér, és az jó helyen legyen. Ezt teszi velünk Isten. Nem a mi feladatunk az, hogy most akkor, és akkor minden lesz belőlünk, hanem az, hogy ő mindent biztosít azért, annak érdekében, hogy meggyökerez. Fogalmam sincs, nem néztem utána, hogy kell gyökeresztetni. Nem akartam, mert úgyse mondanám jól, mert nem is annyira érdekelt. Csak azt, hogy tudom azt, hogy ha ilyen van, akkor egy tímérzés, és megkezdem, hogy kell csinálni. És ő meg vagy tudja, vagy utána néz, mert élvezés szereti. De hogy Isten úgy áll hozzánk, hogy ő meggyökeresztetett minket. Ő biztosította ezt. Aztán biztosította azt is, hogy ráépítetve, hogy egyszerűen elkezdi kialakítani azt, hogy jól elbírja a terheket, hogy jól tudjon rá növekedni minden más. Ugye nem úgy nő ki egy paradicsom, olyan vékony szár, és aztán rajta egy ekkora paradicsom, mert akkor nem bírja el. Én is csodálkozom azon, hogy a kotél paradicsomnál az a kis semmi vékony ágacska, hogy bír el annyi gyümölcsöt, vagy zöldséget, attól függ ki, hogy nevezi őket. Egyébként felfújt bogyótermés, akkor nincsen probléma vele. Tehát, hogy a fenébe tud akkora súlyt elhordozni? Vagy akár az almán, az a kis pici kis csutka, hogy akkora almát hogyan bír el, és így tovább lehetne csomó mindent mondani. És hogy ez mekkora nagy dolog, de Isten úgy alakítja ki a növényeket is, úgy teremtette meg, hogy mindig legyen erősebb, hogy tudja elhordozni. Ez a ráépítetve, ez úgy használja, azt a szót használja, hogyan a házat ráépítik az alapra. Olyan kifejezést használ az eredeti szó, most nem kezdek el görögözni, csak az, hogy olyan módon alakítja ki, hogy elbírja a terheket. Emlékszem arra, hogy az anya otthonnál, pápán, a Kánaán háznál, arról volt szó, hogy a melléképület, tehát ilyen U-alakú épület volt, és az oldalszárnyakra szeretnénk építeni még egy szintet. És sadikus kerestünk, aki ért műanyagokhoz, és kijött a sadikus, megvizsgálta, azt mondta, hogy ennek nem kell új alapot építeni, ez a ház 100 éve itt áll, ott már úgy megtörölt alatta a talaj, hogy el fogja bírni a következő szintet, és az épület nem kell aggódnunk emiatt. És hogy rá lehet építeni a fal elégre, hogy elhordozza, és lehet ráépíteni még egyet. És Isten azt mondja, hogy egyrészt meggyökeresztett minket, onnantól kezdve már az, hogy abban benne éljünk, az a mi feladatunk. Ugye azt mondja, hogy elfogadtátok őt, éljetek is ő benne, ott van egy parancs. De ő biztosítja a körülményt, hogy megjön gyökerezve. Ráépítetve, azt mondja, hogy megadtam az alapot, erre rá lehet tenni mindent. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus az a kőszikla, ő a sarokkő, amihez építenek mindent. Az épületnél a sarokkőhöz építették az egész épületet, abból ahhoz mértek minden más dolgot, és az volt egy ilyenfajta fundamentum alapkő, amihez képest aztán volt minden illesztve. Szóval, hogy legyetek ráépítetve, ő ezt elkezdi, de ti maradjatok stabilan rajta. Megerősítetve. Nem a mi dolgunk, hogy erősködjünk, hanem az, hogy ő ad megerősítéseket, és hogy stabil legyen, hogy erős legyen. A növénynél azt csinálja Isten, hogy elkezdi megkeményíteni egy növénynek a szárát, például a paradicsomnál, ha már maradunk ennél, elkezd vastagabb és ilyen kicsit fás szárúvá válni aztán az alja, hogy erőssé váljon. Ezt végzi bennünk is, hogy megerősített minket. Ő teszi azt, hogy azzal legyünk. Ahogyan biztos, hogy mindent a növekedéshez, egyszerűen erőssé válunk. Képesek ki arra, hogy elhordozzuk egymást éppen, ahogy az ige is mondja. És ezt azt mondja, hogy amint tanítattatok, hogy Isten megegye számunkra mindazt, hogy tanuljunk, hogy növekedjünk, hogy megértsünk új dolgokat. És persze a tanítattatokhoz hozzátartozik az, hogy nekem kell olvasni éppen az ő igéjét, de mindent megad számunkra ahhoz, hogy tudjunk fejlődni. És ahogy ezt hozza ezt az egész sorozatot, azt mondja, ennek a következménye az a végén, hogy a háladásunk egyre bőségesebb lesz. És itt is úgy különzik, hogy a háladásatok legyen egyre bőségesebb. Ugye megint egy parancs, legyen. De nem azt mondja az eredetiben, hogy legyen, hanem azt mondja, hogy bővelkedve háladásban. Ennek az egész folyamatnak az a vége, hogy elkezdesz bővelkedni a háladásban. Sőt, azt mondja, hogy bővelkedve eukarisztiában. Az eukarisztia az úracsora, ami nem azt mondja, hogy bővelked eukarisztia, hogy lesz elég egyre borod az életben, és nem kell majd aggódod, mert mindig jól laksz, hanem az, hogy amilyen közösséget az úracsora jelent az úrral, olyan bővelkedés lesz, amilyen jó volt ott vele. És így elképzelem azt, hogy Pál apostol megírta le, azt mondja, hogy én nem voltam ott, de amikor hallom az apostoltársaimat, hogy mennyire jó volt velük ott lenni, na figyelj, ebből lesz egyre jobb. Amikor olyan közösségbe lehetsz Krisztussal, ami neked a legjobb volt, abból lehet még több. Amikor elkezded megélni azt, hogy én benne akarok élni, és hagyod, hogy ő beleplántáljon téged abba a talajba, hogy meggyökereszed, hogy ráépített téged, hogy erősítesz, megerősít téged, és hogy elkezd téged nevelni, hogy tudjál tanulni és fejlődni, akkor elkezdesz bővelkedni a háladásba. Akkor bővelkedve leszel, egyszerűen telve leszel azzal. Nem azért, mert kell, mert legyen hálásabb, bőségesebb, hanem nem tudsz más tenni, mint hálát neki. Nem tudsz más tenni, mint megismered az Istent új és új néven. Hogy megismered a gondos gazdának, meg többnek, nem tudom, még voltak most ezeket csak a fejembe, de hogy mindig más, mindig újabbat megismered még Istenből. És erre akar inket elvizetni Isten. És igazából ez a mai hálaadó napunk, de ez az életünk is. Hogy ez, ami itt van fent, ez a Kolossi 2.7, vagy 2.6.2.7, hogy ez teljessé valóságá válik. És ha már néztük ezt, akkor hadd hozzam még hozzá a Filippi 4.6-ot is, amit szoktunk gyakran felhozni, amikor arra beszél, hogy semmiféle ne aggódjatok, hanem imádságodat és könyörgésekben minden alkalommal háladással terjedtök fel kívánságodat Isten előtt. És aztán van tovább is nagyon nagyszerű az ígéret, hogy az Isten bőségessége, vagy békessége megőriz, bambamban megy tovább. Olvasatok el bátran nyugodtan, mert hasznos az a szakasz hozzá. De azt mondja, hogy abban is az van benne, hogy bármilyet mondasz, akkor fogod tudni feltárni háladással, hogyha az a hozzáállás az benned, hogy igen, én már megtapasztaltam, hogy mi az, amikor Isten meggyökeresztett engem, felépített, és tudom azt, hogy ott van tártalaj. Amikor már benne vagyok abban a földben, akkor fogod tudni felnövekedni. És nem véletlen, hogy a fák, ha csak nem mentek, a fák nem járkálnak. Hogy ott maradnak egy helyen, és abból tudják, hogy itt mindig fix helyen vagyok, ahol kapok tártalajt. Tudjuk-e mi azt, hogy igen, Istenben mindig megvan a fix tártalaj, hogy őben nem mindig jó helyen vagyunk, hogy jó módon tudunk benne élni. És hozzá még egy igevers, a Zsoltárok 50.23, ugye, aki háladásra áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Aki háladással áldozik, és azért áldozni nem tudunk háladással. Tehát, hogy ki az, aki ugye az áldozat szó azt jelenti, hogy valamiről lemondok, hogy valamilyen fajta veszteséget élek át. Ki a fene akar háladással áldozni? Én azt mondanám, hogy aki dicséri a NAV-ot, miközben befizeti az adót, ugye, kinek jut az eszébe? Annyira jó az a NAV! Szeretném fizetni még plusz 10%-et. Nem teszünk be, igaz? Épp elég a 27% áfa, a 4% kiskerkülönadó, épp elég a banki transferadó, és így tovább, és ha minden rátevedik egy zsemlére, az már egyből rámegy még 30%. Azt mondjuk, hogy nem a háladásot teszünk be az egész kapcsán. És mindenki azt mondja, hogy aki háladással áldozik, akkor olyan módon oda hozzám, az azt mondja ezzel igazából el, hogy nem gond lemondanom valamiről, mert tudom, mit kapok helyette. James, Philip James Eliot mondta ezt, hogy nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tartott meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. hogy nem gáz, nem rossz dolog ilyen módon hálaadással áldozni. Mert amikor ezt teszik, akkor rájövünk arra, hogy sokkal többet kapunk. És igazából akkor fogjuk Isten dicsőíteni. Ha megvan minden, és jó minden, és azt mondja, jaj, de jó, Isten magasztalom, azzal is persze magasztalod Isten, de az úgy mégis másként jön ki, nem? Azt nem annyira veszik észre, az nem annyira látszik ki a földből, hogy csak azt mondom, hogy de jó, itt a föld alatt lennénk, jó kis gyökér vagyok. Ja, olyan, mint amikor a Pinokkió embrió korában, ez a faragatlan tuskó. Tehát, hogy nagyon könnyű azt mondani, hogy nekem itt jó, én most jól érzem magam, de hogy azt mondja Isten, hogy amikor tudsz hálással áldozni, amikor tudsz kilépni ebből, akkor lesz igazán látható az, hogy hozzám tartozol. Akkor lesz igazán látható az, hogy te dicsőítesz engem. Nem az, hogy minden jóból adsz vissza egy kicsit, hanem ez dicsőít. És azt mondja, hogy aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Nem azt mondja, hogy aki néha véletlen rátéved erre az útra. Nem azt mondja, aki évente egyszerűen egy háladalapra, és annak van meg is háladás, aki ezen jár. Aki folyamatosan ebben van benne, annak mutatom meg Isten szabadítását. Aki megtapasztalta, megélte mindazt már, hogy mit jelent meggyökeresztetve lenni, mit jelent felépítetve lenni, mit jelent megerősítetve lenni, és mit jelent tanítatva lenni, direkt ilyen kis jó magyaros kifejezések, az tapasztalja meg azt, hogy mit jelent az, amikor Isten megszabadít. Az éli ezt meg, az tud ezen átmenni. És már tavaly októberben, már idén októberben bennem volt az, hogy ezt elfogadták mondani, köszönöm, már is jutottam, úgyhogy ezt elmondom nektek is, ezt a kis rövid szakaszt a videóban, ami annyira melbevágott engem, amikor tanulmányoztak az Isten tapasztalását. Ez a szakasz, amikor ugye Jézus csodát tesz a 38 éve betegségben szenvedő emberrel, amikor az az, hogy ott van a kis medencénél és vár. És szerettünk erre a történetet mesélni, olyan kis jól körül lehet írni, sok minden benne, inkább felolvasom, ezt utána beszélek hozzá. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyuk kapunál van egy bedence, amelyet héberül betegzsának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, a betegek, vakok, sánták, sóradások tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Lenedékvés, ez később betoldva, tehát a Bibliában nem minden Bibliában benne. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenved a betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje megkérdezte ő tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemenjen a medencébe. Beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, másrébb belőttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette az ágyat és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók akkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenni az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé nevét kezd, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Kellemes, mi? Elment el az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Azért aztán üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt át Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb a tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. És itt van ez a Betesda, az irgalom háza, és azt olvassuk, Isten irgalma megjelent időnként a víznél, valószínűleg nem ilyen évente egyszer, mint a mi hálatott napunk, hanem sokkal sűrűbben, különben nem várnak ott annyian, hogy tömegek állnak sorba. Időnként biztosan is azt mondja, hogy a betegek, vakok, sánták sorba, de csak tömege feküdt ezekben. Úgyhogy valószínűleg elég gyakran különben beleuntak volna. És hogyha ezt a részt így nézzük, hogy mi történik, akkor az az érdekes benne, hogy ott van az ember, aki 38 éve beteg. És hogyha 38 éve beteg, valószínűleg nem tud semmit Jézusról. Valószínűleg nem sokat. Egyrészt, hogy olvasok a Szentírásban, hogy olyan alakja volt, hogy nem ismerjük fel, nem egy különleges karakter, nem arra szól, hogy ilyen egy méter, egy fejjel magasabb mindenki német Saul volt, hanem egy tök átlag ember volt, teljesen átlag kényezettel, átlag fizimiskával, vagy fizi Jézussal, nem fizimiskával, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy nem volt olyan könnyen felismerhető személy, csak egy volt a tömegből. És ott van az ember, akinek az napja azzal telnek, hogy ő vár a víznél, nem tud elmenni idő, meghallgatni mindent, oda jöv hozzá egy idegen, és neki kell beszélgetni vele. Előbb milyen jól esett valakinek, aki már ott fekszik 38 éve, tehát minimum 38 éves, ott fekszik 38 éve, és várja azt, hogy valami történik, hogy meggyógyulhasson, milyen komoly hite van, hogy nem adta fel, le a kalappal előtte, és végre valaki szóba áll vele. Az ott fekvőket valószínűleg már mind névről ismeri, mert már beszélgettek mindenről. Mert mindenki tudja, hogy milyen baja van a másiknak, ugye, mint a kórházban, akkor bekezd a kórházba, és akkor magának mi a baja? És elmondom, semmi az enyém, és én mindenki rá akarok licitálni a másikra, és akkor versengenek, hogy ki az, aki nagyobb kripli. És itt is az, hogy ott fekszenek régóta már, és csak vár, és végre valaki megszólítja őt. Pláne szombaton beszélget vele, hogy nem arra van szó, hogy máshova siet, nem arra van szó, hogy csak egy járási távolságra megy el, hanem megáll vele beszélgetni. Sőt, nem csak megáll vele beszélgetni, érdekli, hogy mi van vele. És nem az, mint a, tudjátok, az orvos megy, hogy azt, hogy na, kettes ágyaska, már szegénynek a nevét, és akkor nem bírja kevesni, hogy csúnyán írták fel a papírra, és akkor hogy vagyunk ma? Tehát ezért ugye több beszállás, aztán még könnyek jönni nekem mondani a nevét. Hanem, hogy akar többet megtudni róla. Mikor néha találkozok olyan orvossal, aki megjegyezte a nevemet, azt mondom, hogy le a kalappal. Én kértem őt neveket megjegyezni, ő megjegyezte. Hogy az olyan sokat ad, hogy volt erre ideje. Vagy annyira balhés vagyok, hogy megjegyezett. És lehet persze. De hogy érdekli Jézus, hogy mi van vele. És feltesz egy ilyen szerintem faragatlan kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? Most képzeld el, 38 éve ott fekszel. Olyan kitartással, hogy nem hagytad abba, és valaki megkezdi, hogy akarsz-e meggyógyulni. És mi erre válasz? Nem csak itt hesszelek. Tehát mi a fenér lennék itt? Micsoda egy kérdés? És kötözködik? Azt mondja, hogy nem is akarsz igazán meggyógyulni, hogy 38 évet nem mentem ébe a vízbe, akkor béna vagy, vagy nem is hajszasz, belekényelmesedtél az állapotodba? Vagy el vagy itt magadban, vagy értetlenkedik, hogy de hát akkor, hogyha akarsz meggyógyulni, akkor miért nem vagy gyorsabb? Miért nem fekszel a benned a szélére, csak fordulj egyet, és puf, benn vagy a vízben, amikor éppen felkeveredik. Egy csomó dolgot sorolhatna, nem, hogy ott lett a fejében, hogy most vagy tényleg érdekli, hogy komolyan érdekli, hogy mi van velem. Tényleg tudni akarja? És ott lett a fejében mindez, és azt mondja, hogy uram, nincs emberem, hogy amint felkeveredik a víz, beemeljen engem a medencébe. Hát annyira lassú vagyok, hogy amíg én odaérek, addigra megelőznek. Addig valaki gyorsabb. És ilyen lehetne úgy csinálni, mint a Diktátor című filmben, hogy gyorsan versenyfutás lelőben, aki meg akar előzni, és akkor nem előzve senki sem. De hogy nem nincs nála fegyver, vagy ilyesmi. Egyszerűen megelőznek gyorsabbak nálam, és nem tudok mit kezdeni. És azt mondja, hogy próbálok úgy hozzáállni, hogy most nem beszólni akar nekem, hogy nem kötözködni. Mi van, ha tényleg érdekli, és válaszolt neki normálisan. És lehet, hogy ötlet a fejében, hogy fél, egyedül nem megy, talán te készed segíteni nekem, itt maradsz mellettem, hát ha éppen felkavarodik, akár csak ma, segítesz bemennem. Beviszel, bekísérsz, vagy figyelsz a vízre, ameddig én fekszek, hogy ha látod a mozdulást, akkor gyorsan szóljál nekem. És ott van benne az, hogy hát ha te majd segítesz. És mi Jézus válasza? Hogy kelj, felvedd az ágyadat és járj. Ha ezt hallod, te mit reagálnál? Te hogyan reagálnál egy ilyen mondatra? 38 éve ott fekszel, nem vagy Flash Gordon, nem vagy olyan gyors, hogy hirtelen felugorjál csak. Mi lenne benned a reakció? Jalibész felkelni, ne esdelesk a felkelés is. Olyan, mint általában 40 felett minden férfi, a robotzsarokén kellünk már fel, hogy legalábbis én mindenképpen. És azt mondja, hogy ez egy 38 éve fennálló állapot. Amikor már régóta így van, azt mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Te megmozdulnál? Tennél bármilyen mozdulatot? Annak érdekében, hogy megtörténjen valami? És itt jön vissza az, hogy amiről beszéltünk eddig, hogy belemersz-e gyökerezni abba a földbe? Belemersz-e gyökerezni abban, amit Jézus mond? Ez a kvázi ismeretlen idegen. Mersz-e ráépíteni arra, amit ő mond? Rámered-e bízni magadat arra, amit ő mond? Itt van az ember, egy idegen mondja, hogy kell fel, és és jár, vedd az árad és jár. Egy idegen, aki nem tud semmit a betegségemről, nem ismer engem, én se ismerem őt. Miért mozdulnék meg? De feltetjük másod is a kérdést, hogy miért nem mozdulnék meg? Miért ne tennék egy ilyen lépést? Mit veszíthetek? 38 évét kuksolok már. Már 8-szor mondták, hogy Áron beszélje, most miért nem mozdulnék meg? Vagy ez? Már csak egy ilyen lesz, jó? Nagyon fogsz utálni engem a nap végre, mi? Hogy miért ne mozdulnék meg? Miért ne tennék egy lépést? Mit veszíthetek vele? Mi lett ebből a baj? Mit tart vissza, hogy megmozdul? Mit gátolt téged abban, hogy metted azt, amire Jézus felhív? Mi fog minket vissza? És nem mondjuk azt, hogy nem hív Isten, vagy nem értem, mit mond. A Bibliában annyi minden egyértelmű le annyira, hogy mire hív minket, hogy nem lehet ilyen kibúvót találnunk. Az evangélium elég egyértelmű, hogy mindez, amit megértetünk bele. Belül lesz, szóval mi gátol meg téged abban, hogy megted azt, amire Jézus felhív? Mi gátol meg téged abban, hogy megéld azt, amit ő mond? Hiszen azt mondja, hogy ha már megismertitek Krisztust, akkor éljetek is ő benne. Akkor kezdj el benne élni. Mi gátol meg azt abban, hogy benne élj? Mert ha ezt kihagyod, akkor a végén nem lesz a hálásod egyre bőségesebb. Akkor nem fogsz bővelkedni Eukarisztiába. Akkor nem fogod megélni mindezt. Mi tart vissza ettől? És aztán most látunk egy hosszabb részt, az is megír egy misét, de azt majd a szomszédban megtartják. És a 12. versben azt olvassuk, hogy bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb dolgokat, nagyobb tettet is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. És ebben a szövegben ott van az a kulcs szó, hogy látja. A fiú látja, mit tesz az atya. És egy ilyen imperfektum alakban van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan látja, folyamatosan figyeli. Megállás nélkül nézi. Mint az első szülő gyerekét ápoló anyuka, akinél ott van benne a kamera, a babyőr kamera, és így nézi, mert a gyerek alszik. Most volt egy kis hang, és anyuka már nézi a kamerát, és vár, hogy 5 percen kell, hogy nézi, hogy történik-e valami. Biztos vannak ilyen anyukák is, még akik így nézi a kamerát, mi is akartunk beszélni, és aztán mondtam, hogy nem teszünk be, mert akkor ezt fogunk csinálni én is, úgyhogy inkább nem. De azt mondja, hogy a fiú látja, mit tesz az atya. Folyamatosan szemmel követi. Folyamatosan nézi azt, hogy mit csinál. Követi a szemmel, hogy mit tesz az atya. Azért, hogy lemásolja. Hogy úgy akar csinálni. Amikor gyerekek együtt csinálunk valamit, akkor ők le akarják másolni. Akkor ők részé akarnak lenni. Figyeljük, hogy mit csinálnak, és lemásolják, hogy úgy csinálják, mint apa. És szereltünk szekrényt, azt mondom, már mondtam példaként, mindegy, borukával, és hogy ő akarta befúrni a csavart. És megfigyelte, hogy csinálom, és akkor ő is csinál, és annyira élvezte, hogy ő része lehet ennek az egésznek. Hogy másfélszer olyan hosszú lett aztán a bútorszerelés, mint eredetileg lett volna, mert ő része akart lenni, de annyira jó volt, hogy a része volt. Annyira jó volt, hogy benne akart lenni. Látja, hogy apa hogy csinál, és ő is csinálni akarja. És a fiú látja, hogy mit tesz az atya. Mennyire figyelem Isten, mennyire figyelem őt. Mennyire élek ő benne? Mennyire vagyok belegyökerezve? Mennyire vagyok ráépülve? Mennyi akarok annak a része lenni, amit ő tesz? És mit szeretünk mi ebben a részben megragadni, amit le volt írva a 19-20. Versből? Az, hogy és ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Ez van jól hangzik, nem? Figyelni és csodálkozni. Van énekünk, most csak nézlek és csodállak. Nem az éneket akarom kicukkolni ezzel, hanem hogy ezt a részt élvezzük jobban. Isten, te csinálj csodát, én meg majd nézlek. És milyen jó azt mond, rácsodálkozni mindenre. És várjuk azt, hogy Uram, te cselekedj, és élvezzük, hogy látjuk, amik történnek. Biztos voltatok már cirkuszban, vagy ettőben voltatok valószínűleg. Elmentünk pár éve egyszer cirkuszban, amikor azok szeretnénk visszamenni, nem szeretném, mert baromi drága volt minden. De amikor bementünk, volt egy olyan előadás, ahol egy artista, egy ilyen hatalmas nagy fém szerkezeten középen rüzdítve volt, és így forgott, és akkor hol a külsejére mászott ki, hol a belsejére, de mindig tehát egyszerűen esetleg jól bírta, hogy ahogyan pörgött körbe, ő úgy járkált rajta, és belül kívül össze-vissza csinálta, és így néztük, hogy azt az nem semmi. És így néztük, és csodáltuk. De semmelyiknek nem jutott eszébe az, hogy hú, beállok én is. És így vagyunk mi is Istennel, hogy Uram, én nézem és csodálom, hogy mit csinálsz. Olyan jó ezt nézni, olyan jó ezt figyelni. De nem akarok benne lenni, ezt csinál te Istenem, meg használd a te emberedet arra, hogy ez megtörténjen. Én majd csak csodálom. Isten meg azt mondja, hogy figyelj, gyere el, gyökerezz meg bennem, növekedj fel, amint én tanítom, te úgy tanuld meg, ugye, amit tanítottatok, kezd el megtanulni, először kicsibe, aztán minél többe, és a végén majd csináljuk együtt. Nem, én csak nézem, itt tök jó célja bámulni. Én leszek majd a bohóc, jó? Nem, gyere és csináld velem ezt a tornát. És milyen furán nézek, én nem, az artista fia, az inkább elmegy oroszlányi dobának a helyet, hogy ezt tanulnám az apjától. Megvannak a tradíciók, hogy a nem tudom hány generációs artista család. Mert hogy látja a gyerek, kezdve, hogy van egy három éves gyerek, és azt, hogy az apja minden este kétszer megcsinálja az eladások közepette ezt, azt mondja, én is akarom ezt, abban nő bele. És azt mondja, amint a fiú látja az atyát, úgy csinálja ezeket a tetteket. Ez tök jó, apa a hős megcsinálta ezt. Látom már az Istent, hogy mint az atyát a hőst, aki ilyenokat csinál. Nézem-e őt így, vagy inkább csak bámulok és álmodottan figyelek, hogy mi minden történik. És mi is szeretnénk nagyobb tetteket látni, nagyobb csodákat, mindig többet. Mindig valami még többet. Ugye, mint a drogos. Mindig egy kicsit több anyag kell. Mindig egy kicsit nagyobb hatást akarom belőle. És Isten is nagyon így vagyunk, hogy egy kicsit többet. Szeretnénk rácsodálkozni, álmodni nagy dolgokat. Na, de benne lenni? Hát az nem. Az már túl sok. És miközben az ige mit mond? Jézus látta, figyelmel követte, azt tette az atya, látja, hogy az atya nőt tesz, és azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Elkezdünk-e meggyökerezni Istenben? Elkezdünk-e felnövekedni benne? Elkezdjük-e tanulni tőle, hogy azt tegyük, amire ő hív minket? A Jézus lemásolni akart az atyát, mit csak csodálkozni rajta. Mi azt mondjuk, hogy látjuk, milyen jó ott a talaj, a föld, hogy nő ki az a fa, de inkább maradok itt a kis vízbe beáztatna, ott megvan a víz egyből. Ott önti rá mindig valaki a tápanyagot, vagy tápszert, és milyen szépen gyökerezek. De a cél az, hogy benne legyél a földben, nem az, hogy ilyen módon nőjön gyökered. És akik ott voltak a medencénél, és ott várták a víz megmozdulását, és aztán hallották ezt a beszélgetést Jézussal, hogy elkezdeni, mi lett a fejükbe. Mikor azt hallják, hogy azt mondja neki Jézus, hogy kelj fel, vedd az ágyat és járj. Biztos, hogy benne, hogy páran felnevettek, hogy láttam, hogyan próbált felkelni, ez fel kell, fel ágyat fordni, esély nincsen rá. Mit akartak? Lehet, hogy más azt mondta, hogy milyen paraszt ez az ember. Mi azt mondja neki, fel kell, és fordod az ágyadat, ezt hogyan történne ilyen? De aztán ő mégis megteszi. Mert ugye nincs mit feszítenie. És feláll, megfogja az ágyát, és meggyógyult. És nem azt olvassuk, hogy nem arról van szó, hogy hirtelen egy kis csillámok jelentek meg körülötte, és zzzz, és varázspálcába kijött a szikra, és fejbe csatott az embereket, és érezte, hogy meggyújultam. Hogy kész volt mozdulni, és felkelt, és meggyújult, és meg eltapasztalta ezt. Ő csak azt tette, amit Jézus mondott, ugyanúgy, ahogy Jézus azt teszi, amit az atya mond, és abban másolja. És megélte azt, hogy micsoda nagy dolog volt ez. Elképzelem azt, hogy utána vajon hányan lehettek azon, hogy hát ott jön hozzám is. Miért nem mozdultam meg én is? Hát bejött volna nálam is. Hogy csodálkozhattak? Hogy láthatták Istennek a nagyságát? Hogy láthatták a tőkesúlyt, ugye? Vagy hogy láthatták azt a növényt, ami kín van már a földből, ami aztán hozza a gyümölcsöt? És a mai áldónapra ugye ez van előttünk egy nagyon egyszerű kérdéssel. Hogy te melyik ember leszel? Az, aki a partvonalról figyel, aki csak a tápszeres vízből figyel, hogy mit történik a talajom, ahol kihajt valamiből nagy fa lesz, vagy az, aki azt teszi, hogy mond Jézus. Az, aki megéli azt, hogy igen, mivel megismertetik Jézust az Urat, ezért benne is élünk. Nem a víz, tátalos vízben, hanem abban a földben, amiben ő be akar minket plantálni, amiben be akar minket helyezni. Csak ez van egy másik kérdés is, hogy melyiket akarsz lenni, hogy látod-e Jézust? Látod-e Jézust, hogy Jézus látja az atyát? Látod-e azt, hogy ő mit cselekszik, hogy mikor lép? Látod-e, figyeled-e folyamatosan, hogy hol vagy, Uram, hogy hadd kövessel téged, hogy látni akarod-e őt, szemmel követed-e, hogy mikor mit tesz? Azt mondja, bizony-bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. De mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. És ezt már olvastam fel máskor is ilyen módon, most nektek is olvastam ezt fel ilyen módon, egy nagyon szerény, szubjektív megközelítéssel. Bizony-bizony mondom nektek, Bonzoli önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi Bonzoli is hozzásoló módon. Mert az atya szereti Bonzolit, és mindent megmutat nekem, amit ő tesz. És ezetnél nagyobb tetteket is mutat majd Bonzolinak, hogy ti csodálkozzatok. És nem azért mondom így, mert olyan fontos, hogy rólam szóljon, hanem hogy írd be a saját nevedet. Hogy, hogy hangzik ez a saját neveddel? Hogy fel tudod-e, fel mered-e olvasni a saját nevedet? Olyan kis, kicsit égőnek hangzik, nem olyan kis belepirankodunk. Hát az én fiam is piros, hát most nem tudom. De hogy, hogy olyan nem annyira egyszerű felolvasni saját magunkat beállítani, pedig Isten így gondolkodik rólad és rólam. Ő így néz ránk. Ő azt mondja, hogy ő ezt szeretné, mi is megéljük. Mert így szeret minket az atya, mert erre váltott meg minket. Mert ebbe, erre hív minket. Mert azt mondja, hogy megismerte Krisztus az Urat, akkor kezdj el élni ő benne. Akkor kezd el behelyettesíteni magadat oda ebbe a képbe. Mert ő így akar rád és rám tekinteni. Ő így akar minket használni. Ő azt akar, hogy ezt kezdjük el megélni, mert amikor ezt tesszük, akkor leszünk meggyökeresztetve, felépítetve, akkor fogunk majd tanulni tőle, akkor fogunk hozzá kapcsolódni egyre szorosabban, és akkor fogjuk megélni azt, hogy elkezdünk bővelkedni háladásban. A háladás nem olyan, amit, most elkezdett nagyon gondolkodni, és kitalálom, hogy miért kell hálásak lennem, hanem olyan, hogy vele vagyok, és egyre inkább megélem, hogy miért is lehetek hálás. Egyre inkább látom, kinyílik a szemem, és észreveszem azokat. Tele vagyunk hálókokkal, csak nem látjuk azokat. Mert nem olyan helyen vagyunk, ahol, ahol láthatjuk. Azt mondja, hogy látja. Látja, mit tesz az atya. Látod-e, hogy mit tesz Jézus, hogy mire hív minket. Szemmel akarod-e követni. És csak akkor itt be a nevedet ebbe a kis szakaszba, hogyha ez igaz rád, hogy komolyan gondolod, hogy te akarod látni azt, hogy mit tesz ő. Ha akarod követni. Hogyha akarod tudni, hogy milyen módon cselekszik Isten. Hogy azon benned, hogy a következő évben én szeretnék töménytelen dolgot felsorolni, és a kövek ráérni, mert annyi mindenben megéltem, hogy Isten mire képes. Meg akarom élni azt, hogy a hálásom egyre bőségesebb legyen. Azért, mert mindezt elvégzi bennem és rajtam keresztül Isten. Mondtam is, hogy én akarom azt, hogy ti csodálkozzatok, hogy Isten milyen hatalmas. Imádkozzunk így. Uram, köszönöm azt, hogy te elhívtál minket, megváltottál minket, új életet adtál számunkra. Köszönöm Isten azt, hogy te olyan módon vezettél minket, hogy mindent létrehoztál és megteremtettél annak érdekében, hogy benned élhessünk. Köszönöm Uram azt, hogy te meggyőkeresztetsz minket, felépítesz, megerősítesz és tanítasz. És köszönöm Istenem azt, hogy te példát adtál számunkra abban, hogy mit jelent az atyát követni. Mit jelent látni, fontosan látni, figyelni őt. Köszönöm Uram azt, hogy mindenünk megvan annak érdekében, hogy megélhessük azt, hogy egyszer csak bővölködjünk a háladásban. És Uram, nagyon sok dolgot tudok elmondani magam életében, és amiben sokszor csak úgy oda pakolom, és kitakarom a saját látképemet, hogy ne lássalak téged. De Uram, szeretnék félretolni mindent annak érdekében, hogy lássalak téged. Add meg számunkra, hogy ilyen módon tudjunk ott állni előtted, hogy bővölködjünk a háladásban, azért, mert elhisszük azt, amit te mondasz, hogy magunktól nem lehetünk semmit, de látjuk, hogy mit cselekszel, és mi is hozzátasolódott tesszük ezt, mert tudjuk azt, hogy szeretsz minket, és megmutatod azt nekünk, amit te teszel. Sőt, elnyomja a tettekre, és elvezetsz minket, hogy téged dicsőítsünk. Amen.